Ezt a Panasonic Walkman-t is egyébként egy ilyen arctól vettem, elég olcsón, és hát utólag kiderült, hogy valószínűleg a Paláról lopták, szóval egy eléggé, hát cuccos társaság volt ez most, ezen nincs mit szépíteni.
Ja, amikor az ember sörös rekeszeken lép fel, mit tudom én, takta harkány alsó és talján dörögd relációban, 8000 forintos gázsiért, akkor nem nagyon gondolkodik azon, azt mondják, hogy jó, akkor playback, de hát mivel még nem volt írható CD, akkor playback kazettáról.
A oldal, B oldal. Ugye ma már ti csak arra használtok ezt, hogy az életkort határozzátok meg.
Például Lionel Richie Hello című számát csak a második verzétől tudtam egész életemben, mert akkor tudtam megkapcsolni a magnót.
Sziasztok, ez itt a 24.hu szintén zenész című podcastja, amely a magyar popzene elmúlt 40 évének legfontosabb korszakait mutatja be. Én Lincényi Márkó vagyok, még nem boomer, de már nem alfa. Akik olyan öregek, mint én, pontosan emlékezhetnek, hogy hány olyan plakátot láttunk, amire az volt írva, hogy megjelent CD-n és kazettán. Ami ma egy sazamozás, régen hónapok munkája volt. Rádiódást hallgatva görnyedtünk a Videoton Music Center fölött izzadó ujjunkat a reggombon tartva, hogy új zenékhez juthassunk. Később CD-t kölcsönöztünk a Szabó Ervin könyvtárból és Néróval átírtuk. Visszatekertük a VHS-t, hogy legyen hely az MTV-ből felvett klippeknek. Aztán megtanultunk letölteni, torrentezni, keresni a YouTube-on, ma pedig már bárkit követhetünk online, még akár Justin Biebert is. Nyugi, úgy is tudom, hogy csináljátok. Nem gáz. Szintén zenész vendégeim elmesélik, hogyan tanulták újra és újra a zeneipar működését akkor, amikor bejött egy újabb hordozó. Hogyan dedikáltak hamisított kazettára, hogyan kerültek fel válogatás CD-kre, hogyan futottak be egy rádiónak vagy a YouTube-nak köszönhetően, illetve hogyan használják az Instagramot vagy a TikTokot, ha egy új klipet vagy koncertet promóznak. Jude Law, Geszti Péter, Tídeni, Hajós András, Marsalkó Dávid, Császár előtt, Fejes Tamás, Rácz Gergő, Ricsi P, LL Junior, Náksi Attila, Molnár Tamás, Tóth Gergő, mind szintén zenészek, és ők lesznek a lemezlovasaink, akik bejárják velünk az utat a kazettától a TikTokig. Kezdődjön a szintén zenész első adása, a kapható kazettán. A kazettáról mindenki tudja, hogy micsoda. Aki még hallgatta, az minden költözésnél összepakolja egy kartondobozba, hogy aztán az összeset besuvassza a szekrény aljára, nem is sejtve, hogy egész biztosan a kazetták nagy része nem is a saját tokjában van, a borító pedig vissza van gyűrődve. Aki nem hallgatta, az a Stranger Things-ből ismeri, ez az a tárgy, amely megmentette Max életét. De ennél sokkal többről van szó. Ez a kis műanyag eszköz jelentette a boldogságot, a szabadságot, a bulit. Az éjjel soha nem érhet véget, így szól a Soho Party száma, a kazetta korszak viszont véget ért, nem csak Náksi Attila számára.
Nekem két gyermekem van, most már 16 és 18 évesek, és azért, amikor így kisebbek voltak, hát nyilván ők már az iPad-en, meg az iPod-on, meg a telefonon, meg még a CD-n nyilván szocializálódtak már, de hogy kazettás magnót se láttak, meg kazettát se, és akkor így egyszer valahogy a kezembe került, valami dobozból előkerült, csak jézzétek, gyerek, itt van, apátoknak még annak idején ilyenről diszkózt, vagy ilyenről vettük fel a zenét, és akkor fogdusak, de jó, tök jó, és apa is ebbe hova kell dugni a fejhallgatót?
Tudta ezt jól Geszti Péter, ahogy azt is, hogy milyen sorrendbe kövessék egymást a számok a kazettán.
A oldal, B oldal. Ugye ma már ti csak arra használtok ezt, hogy az életkort határozzátok meg. Igen. Ezzel, de ugye tényleg az volt, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy az A oldalon az első dalnak nagyon jónak kellett lenni, általában a harmadiknak is, akkor kicsit ugye annak a lemeznek, hogy annak az oldalnak a végére eldugtál egy kevésbé fontos dal, de a B oldal elején megint egy jó dalnak kellett lenni.
Teljesen máshogy álltak neki az albumkészítésnek a zenészek, így Rácz Gergő is.
Az egy formátum, amit ki kellett tölteni, és az ember tényleg egy dal miatt vett meg egy ilyen egész lemezt, és most az egy nagyon felhasználó barát, hogyha lehet olyat mondani, hogy van az az egy dal, amit megszerettem, és azt ráteszem az én saját playlistemre, és akkor ennyit hallgatok. Szóval, hogy ez ugye akkor nem volt meg, és az ember kapott egy ilyen csomagot.
A kazetta volt a minden. Arról szóltak a zenék, arra vettük föl, arra csináltuk az első demóinkat, minden a kazetta volt.
Jó volt úgy egyben meghallgatni egy albumot. Azért, mert szélsőségesebb hangulatokba lehet úgy átmenni egy albumon keresztül. Még akkor is, hogyha elsőre mondjuk csak egy dal tetszett, akkor amikor már azt rongyosra hallgattam, és mindig visszapörgettem, akkor utána végigment az egész, és csak megszerettem az egész albumot, és egy albumot azért rengetegszer. Tehát, hogy az volt, hogy ez egy program volt, hogy hazamentem, és akkor elindítottam a play-t, és akkor hallgattam a zenét.
Keresem a lányt az álmomból, érzem azt, hogy hív, és rám gondol.
Oké, de hogy nézett ki? Mennyibe került? Milyen volt a tapintása? Hogy kellett lejátszani?
Mert volt ilyen papírtok, amiben az első kazettát be lehetett dugni, ami egyébként műanyag csomagolás volt, de még papírba is beraktuk, tehát hogy minden fenntarthatósági szempontot eliminált annak idején az ipar. És aztán egyébként a mai napig hoznak ilyen kazettákat, és olyankor néha felsikoltok, hogy embereknek ez még megvan.
De jól emlékszem, hogy fehérek voltak maguk a kazetták?
Az első, tehát amit a Warner Magnetron adott ki, az fehér volt, és az volt bebújtatva még egy papírtokba, amin a zenekar Kerti Törpének álcázott tagjai jól voltak láthatóak, és belül pedig egy kis icike-picike leporellón megjelentek az én csodálatos dalszövegeim.
Bár azóta szerinte halott, Marsalkó Dávidnak régen igenis számított a pénz.
Iszonyú drága volt. Emlékszem azt, hogy gyűjtöttem kazettára, CD-re, emlékszem, hogy csomószor az volt, hogy elmentem mondjuk locsolni, vagy mamát felmentem felköszönteni, és akkor így mindig mondta egy tojás, mondom, mama, nem, valami kis pénzt, vagy kazettára akarok gyűjteni, és akkor így csomószor volt az, hogy összerakosgattam, és azért tök érdekes, hogy mondjuk rögtön az emberbe ma már feljön az a kontraszt, vagy az ellentmondás, hogy ma már minden tényleg egy gomnyomásra elérhető, és ott van. És akkor, hogy az ember megvett egy CD-t, vagy egy kazettát, valahogy olyan szinten megbecsülte, hogy ott nem az volt, hogy hú, végiggörgettem, és akkor a két szám, ami tetszik, az ment föl a Spotify playlistemre, hanem egyszerűen az egész lemez mélységében a skitek, vártam a skiteket egy lemezen, meg hogy milyen az intro, milyen az egész, hogy épül föl, milyen a borító megfogni, ki írta a szöveget, ki a producer, annyi érdekesség volt benne, ami ma már szerintem talán úgy eléggé nehezen megtalálható, vagy nem része szerintem a zenehallgatásnak, tehát a streaminghez képest például. Emlékszem, hogy én azért vettem ilyen háromszor nagyobb gatyát, például még középiskolában, hogy a diszkmenem beleférjen a zsebébe, és akkor mindenki mondta, hogy jó, ez a csávó biztos rapper, és mondom, nem vagyok rapper, csak nem fér be a diszkmen más gatyába.
Az rontott a hangminőségen, hogyha a magnókazettára átmásod egy újabb magnókazettára, azt még nyilván az rontott a minőségen, de a...
Meg ugye azt is mondták, hogy tekerni nem szabad, mert a tekerés az nagyon kilazítja, rontott, megnyújtja a szalagot.
Tényleg az volt, hogy amikor egy kicsit tekerni kellett, akkor ceruzával tekerted, bedugtad a ceruzát, és a ceruzával tekerted a kazettát. Ez aztán mindenkinek megvan, aki annak idején kazettázott.
Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál.
De mivel lehetett lejátszani a kazettát? Mivel hallgatta például Molnár Tamás?
Annak idején nekem volt egy nagyon menő fémházas Panasonic számkeresős Walkmanem, ami óriásit jött, ezt nem tudom mennyire érzed a számkeresést, tehát tulajdonképpen detektálta a hosszú szüneteket, és ott megállt. Amit rongyosra, szóval akkoriban nem tudom, Macskanadrág, Alvin és a Mókusok, NoFX, Milan Collin, hát ezek a skatepunkok, vagy hát új generációs punkok mentek a leginkább, olyan mértékben, hogy hát nyúltak tőle a szalagok.
Hát a Walkman az nagyon menő dolog volt sokáig, nekem is volt, én is használtam, sőt én dalszövegíráshoz is használtam egyébként, mert nagyon kézre esett sokszor, nem kell egy nagy cuccot hordozgatni, nem tudod. Kazettán kaptam meg a demo felvételeket, tehát valaki otthon fölklimpírozta, összerakosgatta a kis ilyen midi, modi izékkel a cuccokat, és akkor én dalszövegíróként úgy kaptam meg, hogy kazetta. Na most, tehát azt figyelj, elkopott a rewind gomba a Magnón, mert ugye százszor hallgattam vissza egy prozódiát, ami bonyolultabb volt.
Az a helyzet, hogy akkoriban hát elég sok ilyen cuccos arc lett körül, akik hát mindenhonnan elbitoroltak cuccokat, és ezt a Panasonic Walkman-t is egyébként egy ilyen arctól vettem, elég olcsón, és hát utólag kiderült, hogy valószínűleg a Paláról lopták, szóval egy eléggé, hát cuccos társaság volt ez most, ezen nincs mit szépíteni.
Nekem tersi órán az egyik saját osztálytársam lopta el a bakancsomat és a Walkman-emet. Benne egyébként szintén egy macskanadrág kazettával.
Komolyan? Igen. Mely modern szerenád?
Igen, és a folyosón árulta, tehát viszonylag hamar meglett a tettes.
Hát elég nagy balek szegény. Szóval hogy egyébként nyilván nem juthattam volna hozzá egy ilyen minőségű Panasonic Walkman-hez, tehát ez a full high-end volt.
Voltak dekek, lemezjátszók, nyomorult kábelek, Én kisírtam anyukámtól, hogy vegyen nekem egy, valami karácsonyra kaptam egy kétkazettás Sharp ilyen magnót. Hordozható kétkazettás Sharp magnó, de hát hatalmas előnye volt, hogy viszonylag szép hangminősége volt. Az egyik oldal ugye a számlálós volt, tehát lehetett a kazettát, most ezt már nem is tudom, hogy mondjam el, hogy esetleg a fiatalabb hallgatók ezt...
Time code, ezt nem, talán
nem,
tudják.
Nem, kérdez, nem, ez sima pörg, forgott egy ilyen három részből álló műanyag valami, ahogy pörgött a kazetta, az így forgott. Ha nulláztad, és mondjuk az elején elkezdted, akkor láttad, hogy mondjuk 180-nál ott bejelölted a papíron, fölírtad, 180-nál vége van az első dalnak. 230-nál a következő, és akkor
tehát
mondjuk
egy ilyen manuális time code,
igen,
tulajdonképpen.
Gyakorlatilag igen, de le kellett nullázni, és nem mindig volt teljesen pontos.
De lenullázhattad bármelyik igen, számnál, és akkor tudod, hogy
és akkor értem. Onnan, igen. De
tehát
az
erről
volt a jó,
már
hogy
akkor
egy
DJ-zni
berakta.
Is tudtatok.
Hát ez az. A másik oldala ennek pedig ha lenyomtad a play-t és az egyik tekerés gombot, akkor automatikusan megkereste a dal végén a szünetet. Kicsit roncsolta a szalagot, mert nem teljesen engedte föl a fejet, mert gondolom azt valahogy ott letapogatta, és ott, amikor nem volt jel, akkor ott kicsapta a gombot. Picit bele is hallatszódott, nagyon picit, és ténylegesen életem első diszkózása erről a kétkazettás magnóról volt, és nem is, nyilván nem is a saját gimimben, hanem az ötvösben, egy haveroméknak a bulián, kezed lábad remeg, mert fogalmat sincs, hogy otthon persze gyakorolsz, hát csak gyakoroltunk, de hát azért ott élőben, hogy ott van, tudom én, 50 ember, vagy 100 egy ilyen bulin, hatalmas menet van, és tekersz bele, és hú, nagyon-nagyon kemény volt, de tényleg erről diszkoztam életemben először, és ennek volt már abban a korban egy RCA kimenete, és azt rá lehetett kötni a Vermon a hangcucra, vagy én nem tudom, valami retekre, ami éppen ott volt az iskolában, és akkor erről lehetett diszkózni.
Nem csak az új technikához, hanem a hirtelen jött népszerűséghez is fel kellett nőniük az előadóknak, például Császár Elődnek is.
A rekordunk az egy este 8 buli volt, amit meg tudtunk csinálni, az volt 95 szilveszterekor, amikor a Megtalállak még mindig sláger volt, az augusztusban jelent meg, és december végén még mindig akkora sláger volt a dal, hogy nekünk 8 fellépésünk volt, és mind a 8 Budapesten.
Úristen, és akkor milyen hosszú volt egy fellépés?
Azt hiszem, hogy 20 perc körülbelül, lévén szilveszter van, most nem játszunk olyan sokat, és a harmadik buli elszakadt.
Az két-három szám? Vagy három-négy
maximum 5. Igen, 5 dalnál többet nem játszottunk. Ha nagyon nagy buli volt, akkor esetleg visszajöttünk, és eljátszottuk még egyszer, Megtalálnak még.
Ez fél playback?
Ja, az elején full playback volt, mert egyszerűen nem lehetett élőben énekelni klubokban meg se, tehát hogy színpad se volt, nem hogy mikrofon. Tehát, hogy amikor az ember sörös rekeszeken lép fel, mit tudom én, taktaharkány alsó és talján dörög relációban, 8000 forintos gázsiért, akkor nem nagyon gondolkodik azon, azt mondják, hogy jó, akkor playback, de hát mivel még nem volt írható CD, akkor playback kazettáról. Úgyhogy amikor indul a dal, akkor...
Kazettáról playbackeltetek.
A Petőfi csarnokban, a Csillagfény diszkóban, amikor feléptek a magyar popzene legnagyobb sztárjai, akkor az összes dal úgy kezdődött, hogy és iszonyú vicces volt, egy Feri nevű technikus volt, aki kezelte mindig a magnót, amivel az előadók hozták a fellépésre való fellépéses anyagot, és azokat mindig az autóban tekerték vissza.
De hogy ceruzával, vagy akkor meg
hát
az autós
magnóval? Vagy ceruzával, vagy tudod, azért az autóban nem nagyon merték betenni, mert mi van, ha bekapja, nincs másik kazett. Igen, és mondjuk igen. Van 5 bulid, és az első buli előtt a becsípi, akkor mit csinálsz? Ja, nem volt az a 2 kazetta, hú, hát azért az nem úgy van. De hát emlékszem, hogy egyszer talán az Exotic lépett föl a Petőfi csarnokban a Csillagfényben, és nem jól tekerték vissza a kazettát, és a dal a kellős közepéről szólalt. És így ment a dal, és az embereket ez egyáltalán nem érdekelt. De akkor ez volt a sztár. Megtalállak még, tudom, hogy ennyi még nem elég, megtalállak még valahol.
És hogy honnan tudtuk, hogy mikor mit kell hallgatni?
Hát az új zene akkor inkább a társasági életből jött. Tehát az, hogy a nagybátyám lejátszott Gary Moore-t, és akkor egy koncertfelvételt videókazettára, és akkor az egész hangulatát átéreztem, és akkor megszerettem, és akkor átvett nekem kazettán Gary Moore-t, és utána őt nagyon sokat hallgattam. Tehát, hogy akkor osztálytársaim mit hallgattak, és beszéltek, nem tudom, a Duran Duranról, és akkor azt is elkezdtem hallgatni. Illetve az, hogy akkor az MTV-n láttam videóklippeket, és ott szerettem meg valakit. Tehát azért sok irányból jött impulzus akkor is, és akkor eleve nyilván akikkel jobban van az ember, és ők szeretnek valamit, akkor tök jól rá lehet hangolódni.
Ekkor kezdett el a rap zene is beszivárogni a magyar zenei mainstreambe, Ricsi P. nagy örömére.
Ami a repülőket illeti, az egyértelmű, és ezt nem lehet tőlük elvenni, az első olyan lemez, ami megjelent Magyarországon, az a Repülők volt, ami rappeltek egy egész albumon keresztül, úgyhogy abszolút nekünk hasonlóképpen, mint a Fenyő Miki 84-es lemezem, ami inkább ugye break volt, a Repülők első lemeze is egyfajta kiinduló pont, és egyébként a utóbbiről, ugye a Repülők lemezről nálunk például az osztályunkban az volt a nagy ötlet, hogy ugye senki se volt annyira gazdag, hogy megvegye a lemezt, vagy megvehettük volna, de akkor két hónapig sem más nem veszünk, úgyhogy megvette az osztályunk közösen a Repülők első lemezét, és akkor ment szépen körbe, mindenkinél volt egy hétig, átvehették, átmásolhatták maguknak, vagy hallgathatták egy hétig otthon kazettáról, és aztán utána talán az egyik osztálytársam a végén azt mondta, hogy ő volt az utolsó a sorban, akkor ő nálam marad, úgyhogy lehet, hogy meg is van még neki. De bedobtuk, és így már azért gazdaságos volt. De hát nem sajnáltuk őket, mert így is úgy, hiszem, platina vagy gyémánt lett a lemez, úgyhogy mi nem túl sok kárt okoztunk ezzel nekik.
Hát figyelj, ez a tulajdonképpen megerőzték a korukat, mert ez a sharing economy, ez manapság egy nagyon divatos jelszó, de ezek szerint ők ezt már akkor bevetették. Hát ez a szocializmus egyik vívmánya volt utólag, még átörökölődött, úgy látszik a 90-es években, de utólag azt mondom, ez nagyon megtisztelő a részükről.
Nincs már üres kazettám. Na most akkor melyiket töröljem le?
Nekem abból a szempontból szerencsém volt, hogy anyukám idegenvezető volt, és abban az időben a menő dolgokat Magyarországon a dollárboltba lehetett megvásárolni. Az egy olyan bolt volt, ahol csak konvertibilis valutáért lehetett vásárolni. Magyaroknak nem, azt hiszem $50 volt a maximum, ami egy magyar ember, az a fölött elvitték gondolom a rendőrök, nem tudom, de $50 lehetett vásárolni, és akkor ilyen $1 körül volt egy kazetta, vagy még annyi se. Nyilván márkába valamennyi, lírába valamennyi, és nálunk mindig volt valamennyi kis apró, és akkor én ott mindig ki tudtam sírni, hogy anyu hozzon nekem kazettát, és emiatt nekem azért ilyen jobb minőségű TDK Sony, amit lehetett kapni éppen, kazettáim voltak, azok azért jobbak voltak, mint amit Magyarországon mondjuk a Keravilba lehetett esetleg kapni, ha egyáltalán lehetett kapni, mert voltak magyar gyárt, mondjuk kazetta, vagy volt magyar kazettagyár is, hiszen ugye műsoros kazettákat gyártottak, és azt hiszem a polimernek voltak egyébként. Szóval nem voltak annyira rosszak a polimerek, de hát ott az olcsóbbak azért, na, azok nem voltak toppon.
A kazetta egyébként az egy ilyen kényszermegoldás volt sok ember számára, mert hogy ugye akkor régebben nem úgy volt, hogy bekapcsolt az ember a rádiót, és akkor olyan típusú zene szólt, amin éppen a rádió adó, mert hogy volt kb. Egy zenével is foglalkozó rádióadó. Úgyhogy a kazettát mi arra használtuk, hogy felvettük a rádióból, például a Kívánság műsorból, a 2-től 5-ből, vagy Komjáti Gyuri bácsitól, vagy a Poptalisznyából, a Magnósoknak szóló keddi vagy csütörtöki adásból felvettük azokat a dalokat, amiket nekünk tetszettek, és aztán mi a kazettán hallgattuk vissza. Én műsoros kazettát szinte soha nem vettem, mert hogy egyrészt nem voltam elégedve a minőségével se a műsoros kazettáknak, mert hogy hiába azt egy gyárba csinálták, és elmentek, jól kellett volna szólnia, de az én bátyám az ilyen picit ilyen hifista volt, és nekünk egy normálisabb aiba Magnó dekünk volt, és ott lehetett látni, hogy ilyen csálin volt a kivezérlés, vagy jobb, vagy baloldal volt hangosabb, a Magnónak a kazetta fejállása el volt teljesen tekerve, úgyhogy a magasokat le is vágta, tehát ilyen nagyon bénasság volt, úgyhogy inkább saját magam csináltam jó felvételeket.
Olyan szinten össze-vissza ilyen katyvaszok voltak így a kazettáim, hogy volt az, hogy egyszerűen drága is volt ugye egy üres kazetta, tehát volt az, hogy mondjuk hallgattál valamit, és akkor utána hogy rávettem, és akkor tudod, egyszerűen az volt egy csomószor, hogy egyszerűen elkapott egy idő után, és akkor már így rávettem, tudom, Led Zeppelin lemezt rámásoltam, és akkor így miért szól ilyen szarul ez az edzőfelé? Azért, mert már szalag gyakorlatilag ugye elfáradt. De emlékszem, hogy általános iskolában volt olyan kazettám, hogy az egyik felén Backstreet Boys volt, a másikon Led Zeppelin.
Ugyanígy tudom, én is egyszer leragasztottam Cellux-szal egy eredeti hófehér Michael Jackson kazettát, és arra vettem föl a Megasound kibaszott szisztemet. Egyébként ismered a Megasound szisztemet?
Hogy ne ismerném.
Tényleg?
Persze, mindenki ismeri Pécsi.
És neked meg volt kazettán?
Én egyel idősebb korosztály vagyok. Az olyan barátaimnak, mint mondjuk Póka Zalán, Spacesitesek, vagy Póka Zalán szintizett is egyébként rajta Megasound szisztemen. Nekik volt szerintem ez az első album. Én egy ilyen második körben ismertem meg a Megasound szisztemet, tehát hogy ennyivel egy icipicit, szerintem egy ilyen 4-5 évvel fiatalabb vagyok, mint amikor ők ugye nagyon-nagyon menők voltak, de hát a Megasound szisztemet Pécsen mindenki ismeri, meg szerintem így hip-hop körökben akár a Megasound szisztem az egy ilyen kultikus dolog.
Akkoriban nem volt elég egy hüvelykúj mozdulat, hogy meghallgassuk a világ bármelyik zeneszámát, bizony ott kellett ülni a magnó előtt. LL Juniornak nem mindig volt szerencséje.
Akkor volt rádiós magnónk, és mi felvettem a jó dalokat, amit hallottam egy jó dalt a rádióban, azonnal felvettem. Például Lionel Richie Hello című számát, csak a második verzétől tudtam egész életemben, mert akkor tudtam megkapcsolni a magnót. I want to see the sunlight in your hair, és utána értem, nem tudom hány év múlva, hogy te, ennek van egy másik verzió, amiről lemaradtam. Hát azért akkor tekertem oda a kis sávot, és akkor kapcsoltam oda. Tehát volt a manuális, meg URH-s rendszernek, a manuális analóg rendszernek volt varázsa, és nagyon-nagyon szerettük.
Nyilván másoltunk is kazettákat, Szabó Ervin könyvtárba jártunk, ahol egyébként egy egész komoly gyűjtés volt. Metálokból szerintem egészen lementek az aljáig. Tehát ilyen Satarikon, amik így tényleg, vagy Obitari, amik aztán tényleg a Death, meg a Black Metalnak a hát peremvidéke volt, szóval egészen szélsőségekben menő cuccok voltak. Nyilván volt egy elég komoly magyar diszkográfia is, szóval az összes ilyen
alap... De ezeket már CD-n vetted ki a Szabó Ervin könyvtárból, és úgy írtad át, hogy még kazettán
volt, amelyiket kazettán, például hát az Iron Maiden-eket, azokat még kazettán vettem ki, és a Fear of the Dark volt az első gitárszóló, mint ahogy valószínűleg egyébként 1 millió más akkoriban hangszert ragadó fiatalnak. És az a durva, hogy egész kreatívan álltunk ehhez a kazettamásoláshoz, mert azon túl, hogy ugye elkészült a másolat, azon túl egy artwork is készült hozzá, tehát Ediket rajzoltunk.
Vagy persze! Vagy
például a Junkies-nak a Nihil kazettája.
Úristen, rongyosra hallgattam.
Na de várja, tudod, annak egy ilyen
tükörborítója volt.
Úgyhogy vettünk ezüst alkoholos filccel, lemásoltattuk még a Szabó Ervin könyvtárba a borítót, és ezüst alkoholos filccel átrajzoltuk, hogy valahogy mégiscsak így próbáljuk reprodukálni az eredetit.
És azt csináltátok, hogy eredeti kazettának ugye le kellett ragasztani Cellux-szal a
másoláshoz.
Igen, mert ugye úgy volt a másolás védelem, hogy ki volt belőle törve fölül az a két kis pöcök, és hogyha azt leragasztottad Cellux-szal, akkor tudtál ráírni, vagy pont fordítva, hogy is volt
le kellett
ez?
Ki kellett törni a másolás védelemhez, és ha újra akartál rá rögzíteni, akkor kellett leragasztani. Igen, azért is volt ez fontos, mert egyébként az első ilyen, hát ne nevezzük demónak, de hangfelvételek, amiket én hoztam létre, azok kazettára készültek. Egyébként nyilván szüleim otthoni old school, vintage, hifi, nem tudom, valami Orion márkája, tudom, minden háztartás volt egy.
Hogy? Én azt hittem, hogy csak én csináltam azt, hogy a videótonba, a mikrofonba menetbe dugtam bele a fülhallgatót, azt rátettem a dobozgitár testére, akkor azzal feljátszottam a basszus, utána még egy körben följátszottam a gitárt, aztán rá énekeltem, de addigra elhalkult ugye a basszus, azt újra föl kellett játszani, aztán újra a gitárt, és soha nem ért véget.
Hát megmondom őszintén, hogy léjereket én akkoriban nem tudtam rögzíteni, és csak egy per egy, ami akusztikus gitár ének úgy ki tudott jönni, az volt meg, és hát van olyan kazetta egyébként, mert van egy ilyen egészen mély archívumom, ami még akkoriban készült, és rá van írva ilyen gyermetek betűkkel, hogy ezt a hangfelvételt el kell rakni az utókor számára. Igaz, hogy egyébként abban az utókorban, ami számára ezt el akartam rakni, lejátszásra alkalmas eszköz, valószínűleg már nem lesz a birtokomban, de azért így kedves próbálkozás volt.
De honnan szereztük meg azokat a számokat, amiket aztán felraktunk a szerelmes válogatás kazettára?
60 és 90 perces kazetta volt a standard. Ezek voltak azok, amihez hozzá is lehetett jutni, mert hát ezek voltak a standard kazetta típusok, és hát ugye kétféle módon lehetett, vagy háromféle módon lehetett zenékhez hozzájutni a 80-as években. A legegyszerűbb és a leg kommerszebb, mainstreamebb dolgokat föl lehetett venni a rádióból. Bétót Laci bácsinak volt a Poptarisznya Magnósoknak című műsora csütörtök esténként, akkor a vasárnapi Poptarisznyába, ami a leghallgatottabb könnyűzenei műsor volt Magyarországon, délután azt hiszem 4-től este 8-ig vagy 9-ig szólt, gyakorlatilag, hogy jöttél haza Balatonról, mindenki a Poptarisznyát hallgatta, mi otthon hallgattuk ezt, tehát hogyha úgy volt, minden vasárnap délután ültél a Poptarisznyát, és abba
és akkor ott volt a kezed az ujjad a reggombon, és bekészítjük a kazetta?
6 óra 45 perckor volt 3 dal, amit a Magnósoknak lejátszott, bármi volt, fölvettük, tök mindegy mi volt, remegő kézzel ült a fél ország és vette föl ezeket a dalokat. Mondjuk lehet, hogy ott volt bemutatva az új Modern Talking dal, vagy valami ilyet. Tehát ott azért csodák voltak.
Úgyhogy mi azt játszottuk, hogy elmentünk lemezboltokba, és volt pár lemezbolt, ahol ugye, ugyanúgy vettek volna föl a kazettára is zenéket, de mi mondtuk, hogy nono, a bátyámnak van egy nád lemezjátszója, a hivadek, mindent, úgyhogy nyugodtan adjátok kölcsön a lemezeket, úgyhogy mi hazavittük a bakelit lemezeket a lemezboltból, kifizettük, hazavittük, és 100 forinttal olcsóban visszavették, hogyha nem volt rajta semmilyen sérülés, és hát nem volt, mert mi vigyáztunk rá, és hát ebből nekem egy brutálisan nagy kazetta gyűjteményem lett, ezekből a kölcsönzött lemezekből, de mondjuk az is hozzájárult ehhez, hogy az összes akkori lemezboltban törzsvendég voltam, hát ilyen napi szinte jártam ezekre a helyekre.
És ti az összes kazettát megvettétek eredetiben?
Minden általunk rajongott emberért, például nem vettünk meg Michael Jackson kazettát mahaszos pecséttel, mert az eredeti volt, és ez volt 2500 forint, hanem a piacra meg tudtuk venni 200 forintért a másoltat. És mi ennek örültünk, mert végre eljött Amerika hozzánk 200 forintért, hogy szakválasztathassak neked. De ezzel szemben meg utáltuk, hogy hány tízezer fekete vonat között, tehát hamisítanak meg CD-t. Ezzel szemben utáltuk.
Hamisítottak?
Nagyon nagy balhék voltak mindig ebből. Ezt nem tudtad megállítani. És ezt nem tudtad megállítani.
De hogy hamisítottak? Otthon másolták és fénymásolták a borítót hozzá?
Ez egy manufaktúra volt, gyártottak rendesen sokszor a CD-teket, és tudjuk, hogy nagyon sok piacos havanunk volt, és mondta, hogy ebből ment a legtöbb a fekete vonatból éveken át.
És hol árulták ezeket?
Piacokon. Fáj utcai piacon, Petőfi csarnok, a hétvégi piac a Pecsában volt, mindenhol a gagyi CD-ket, mindenhol árulták. A legtöbb, a négy tigris piacon, ugye az most az akkor után jött be pár évvel, de hogy minden egyes piacon volt ilyen?
Bődületesen sok lemendemonda jött a városban arról, hogy nagyipari méretekben megy a kazettahamisítás, és hogy nem feltétlenül csak sötétben bujkáló alvilági figurák teszik ezt, hanem esetleg bizonyos kiadók is. És akkor az ember érezte, hogy hát ő, ebben lehet valami. Én csak azt tudom, amikor kiadtuk az első albumot, és kazettán nagyon sok fogyott belőle, egy héttel a kiadás után mentem valahol a városba, és megáll, pillanatra a Nyugatinál észrevettem, hogy a helyi hát ilyen árusok árusítanak mindenféle kazettákat is, akik korábban csak tudott Bugyi testvérek 3+2, Lagzi Lajcsi, meg egyéb, meg Szandi korabeli kazettáit árusították, akik hát így nagyon mentek a piacon, és egyszer csak azt láttam, hogy ott van a repülők is mellettük, és akkor fölhívtam a Berkes Gabit, hogy Gabika, befutottunk, azt tuti, hogy ha minket is árusítanak az ilyen kihajtható kempingasztalokon tolt papírdobozból, az biztos, hogy akkor mi nagyon a sztárok vagyunk, csak még nem tudunk róla.
Emlékszem a nagy mellkasverésre, hogy na, ezt majd nem lehet hamisítani, egy héten belül lehetett mindenhol venni mahasz matricet. A 90-es évek az olyan szintű vadkelet volt, amit nem is lehet elképzelni ma. Tehát, hogy bármit, bárkit le lehetett fizetni, bármit meg lehetett csinálni, nagyon durva volt, és volt egy olyan réteg, aki tényleg mindent meg is tehetett.
Voltak, akik autogramot kértek úgy, hogy a saját másolt kazettájukra.
Komolyan?
Persze, és akkor mondjuk egy újságcikkből kivágtak rá borítót, és akkor úgy.
Onnan tudtuk, hogy ki vett hamisított kazettát, és ki nem, hogy a valódi kazettában abban benne voltak a dal szövegrészek is, hát azokat kiadtuk, és akkor arra legalább lehetett írni, mert az fehér alapon volt, és akkor arra lehetett színes filccel írni dolgokat. Egyébként meg nem volt könnyű azért annyira dedikálni ezeket, csak alkoholos filccel, mert a többi az nem fogta meg, mert ilyen fényes anyagból voltak.
És hát persze, nyilván találkoztál vele a piacon, azok nem a gyári kazetták voltak, hanem a lengyel hamisítványok, azok némelyik hamisítvány, tokkal, vonóval, borítóval, minden estül le lett másolva. A gyengébek, ott már csak egy lapos volt a buklet, hiába csináltunk mi gyönyörű hosszú bukleteket szövegkönyvvel, művészet volt, stb. Túrót, hát levágták az izét, és csak a számcímek és a borító megvolt. Volt a fénymásolt, az a nagyon proli piacon lehetett kapni, és akkor az valami szarkazettára rávették. Nyilván később ez a CD-nél hasonló volt. Írható CD-k, amikor megérkeztek, vagy a hamisítvány CD-k azért nagyon sokat hamisítottak. A lengyelek elől jártak a kazetta hamisításban, és a lengyel piacokon rengeteg, hát én is még rengeteg dance kazettát, meg hip-hop kazettát vettem, ilyen nem létezett. Voltak saját brendjeik, saját válogatásaik ezeknek a hamis kazettáknak.
Abszolút, hát én emlékszem, volt, hogy a Guns N' Roses-tól nekem a Takt volt meg, és én sokkal később, mert felnőtt fejjel szembesültem azzal, hogy nem azonnak a számok voltak a lemezen, és nem olyan sorrendben.
Igen. Hát csodálatos volt ez a korszak. Viszont rettentően olcsó volt ahhoz képest, és néha mondjuk egy külföldi előadónál simán meg lehetett venni hamarabb, vagy nagyobb, vagy átfogó életműben, például egy rockzenekarnál, akár tényleg rajta volt. A kedvenc dalokat rátették egy kamu kazettára, és kiadták, vagy megcsinálták.
Ennyi fért rá a kazetta A oldalára. A következő epizódban már a CD-t járjuk körül szintén zenész vendégeimmel itt, a 24.hu-n. Sziasztok!